Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos, hogy az iskolák és a templomok az egyházi vezetőkkel együtt megmutassák, mi az igaz és mi a hamis, mi a felesleges, amit ki kell dobni az életünkből, ami figyelmet sem érdemel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A megújult középkori katolikus templom megáldása alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen Apcon. Soltész Miklós köszöntőjében hangsúlyozta, ezért van értelme a 21. században is felújítani templomokat és támogatni egyházi iskolákat. Nap mint nap kapunk hívásokat, amelyek között van értékes, szép és fontos, ám akadnak hamisak, csalók is, amelyekkel be akarják csapni, meg akarják vezetni az embereket. Sokszor nehéz felismerni, mi az igaz és a hamis, mint ahogyan azt is nehéz megítélni, hogy a hamis mikor válik mégis a javunkra, emelte ki Soltész Miklós. Európai örökségdíjjal tüntették ki a kolozsvári Szent Mihály templomot, a rangos elismeréssel a római katolikus istenháza helyreállítását díjazták. Erősítette meg az MT-nek László Attila, kolozs-dobokai főesperes plébános. Az Európai Műemlékvédelmi Szakterület legrangosabb elismerésének idei díjazottjait csütörtökön ismertették. A kolozsvár főterén álló templom a helyreállításáért kapta meg a díjat, melyet Bukarestben adnak át majd ősszel. László Attila főesperes plébános az MT-nek elmondta, a rangos elismerés nagy öröm az egyházközség számára, és a felújításban sok ember munkája, szakmai tudása, emberi hozzáállása van benne. Bár a díj hozzáad, a Szent Mihály templom nem ettől lesz több. De örülünk, hogy még inkább ráirányítja a világ szemét arra, hogy Isten munkatársaként mikre képes az ember, hívta fel a figyelmet László Attila. A magyar középiskolákban olyan tudást adnak át az oktatók, olyan kreativitást támogatnak, amely dicséretre méltó, emelte ki Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár, a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjének megnyitóján, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a verseny döntőjébe került diákok projektjeivel kapcsolatban megjegyezte, olyan szintű ötletek valósultak meg, amelyek talán nem is középiskolás szintűek. A szombati békemenet legfontosabb célja világossá tenni, hogy most már tényleg a háború és a béke között egyensúlyozunk, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kiemelte, a legfontosabb, hogy noha sokan állítják, különösen Nyugat-Európában és az általuk fizetett baloldalon, hogy nincs közvetlen háborús veszély, ki kell mondani, hogy igenis van. A háborús veszélyről pedig azok tudnak nyilatkozni, akik a leginkább fenyegetve érzik magukat, vagyis az emberek, a nép. A második dolog, amit világossá kell tennünk, hogy a magyarokban erős a békevágy, és mi nem hisszük azt, hogy Európa kibírna még egy háborút, fogalmazott Orbán Viktor. A békemenetről szólva elmondta, a menet legfontosabb célja világossá tenni, hogy most már tényleg a háború és a béke között egyensúlyozunk. A miniszterelnök a sorkatonasság kapcsán elmondta, annak visszavezetése minden nemzet saját ügye. Ezt nem egy egységes, birodalmi, brüsszeli Európai Uniós hadseregben kellene megtenni, mert akkor más döntene a magyarok véréről, és ez elfogadhatatlan. Azt is aláhúzta, Magyarországon nincs napirenden a sorkatonasság visszavezetése, de napirenden van rengeteg katonai tanulmány, képzés, honvédelmi ismeretek bevezetése a középiskolákban. Hatalmas csata várható a NATO tanácskozásán, ugyanis az Észak-Atlanti Szövetség belekívánja préselni Magyarországot is az Ukrajna támogatására szolgáló világháborús veszéllyel járó misszióba, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nagykátán. A tárcavezető a városban tartott csütörtöki kampányesemény előtt arról számolt be, hogy a hétfői Európai Uniós tanácskozásból kiindulva óriási csatára készül a NATO mai informális külügyminiszteri ülésén. Aláhúzta, az Észak-Atlanti Szövetség növelni kezdte koordináló szerepét a fegyverszállítások és az ukrán katonák kiképzésének terén, és ez a NATO-t minden eddiginél közelebb viszi a háborúhoz. Ez világháborús kockázattal jár, ezért Magyarország ellenzi ennek létrehozását. Végül a szombati időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés is várható. Több helyen kell még záporra és zivatarra számítani. Helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Délkeleten akár 30 fokot is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. június 1-én szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket, ezután az időjárás előrejelzést hallgathatják meg. Majd a napversével jelentkezünk, melyben Radnóti Miklós Június című versét Baranyi Péter előadásában hallhatják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Justinusról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Reggel, csípa reggel, az a pajkos, friss levegővel, ébredező fák és borostyán indák. Borzolják föl, szenderkő pöröm. Csak egy-két nesz, a ganglomhán tesz-vesz. Halkan morajlik a város, a kapun túl. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet ma még belőlem. Kertész leszek, fát nevelek, vagy vadakat terelő juhász leszek. Még házi, locsolós néni, szeretgeti a virágokat, más meg szívja a napsugarat, a kávé illata ömből jött, a műzlis tányér, a kanállal ütközött, kosár. Benn a fejemben meg egy új dal születik már. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet ma még belőlem. Kertész leszek, ügyet hajtok, holnaptán virágot hozok. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet még. Itt van az egész nap előttem, még bárki, bárki lehetek még.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán az M0-as autó csomópontjánál a főváros felé tartó oldalon dolgoznak a 13-as és a 10-es kilométer között. A forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Nagy felületű burkolatjavítást végeznek az M31-es csomópontjánál. A munka a 24-es és 29-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon zajlik, ezért a külső és a leálló sávot lezárták. A főváros felé tartók a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávra terelik az autósokat. Fontos, hogy csomóponti zárás nincs, az M31-esre a fel- és lehajtás is biztosított. Távolabb, ugyancsak Gödöllő térségében a 33-as és a 35-ös kilométer között is aszfaltoznak. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Kálnál új terelést építettek ki. A 102-es és a 104-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom a külső sávon halad. Itt átterelés nincs. Befejezték a burkolatfelújítást Füzesabony és Mezőkövest között, így a főváros felé tartókat a 119-es kilométer és a 111-es kilométer között már nem terelik át a szemközti oldalra. Fontos azonban tudni, hogy a 114-es kilométernél lévő Füzesabony csomópontban Nyíregyháza felől továbbra sem lehet lehajtani és a főváros irányába felhajtani. A 122-es kilométernél fekvő Mezőszemerei pihenő sem használható még a főváros irányába. Budapest felé a 142-es kilométernél lévő Gelei pihenőt megnyitották, de egyelőre csak személygépkocsival használható, és csak tankolni lehet. A főváros irányába a 155-ös és a 151-es kilométer közötti szakaszt lezárták, a forgalmat a Vásárosnamény felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Budapest irányába a 153-as kilométernél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva van. Új terelést építette ki Helyőkür térségében is. A főváros felé tartó sávokat aszfaltozzák, ezért a 162-es, 168-as kilométer között a járműveket átterelik a szemközti oldalra, ahol irányonként egy-egy sávon lehet autózni. Fontos tudni, hogy a munkák idején a Nyíregyháza felül érkezők Helyőkürtnél nem tudnak lehajtani, illetve ugyanitt Budapest felé felhajtani sem lehet. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Polgár térségében is javítják a burkolatot. a 171-es és 174-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, így ott irányonként egy-egy sáv járható. A polgárcsomópont már mindkét irányban használható. Szintén Vásáros-Namény felé a 216-os és a 226-os kilométer közötti szakaszt felújítják, ezért lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. A 221-es kilométernél fekvő Nyíregyháza nyugat csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták az érintett irányban. A 3-as főúton Gödöllő és Aszót között a 36-os kilométernél hídjavítási munkák miatt lezárták a félútpályát. A forgalom irányonként váltakozva jelzőlámpás forgalom irányítással halad. Szintén a 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. Szintén a 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométer és a 144-es kilométer, majd a 149-es kilométernél is félpályás lezárás mellett dolgoznak, hídépítés, illetve az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkák miatt. Mindhárom helyen napközben jelzőrök segítik a közlekedést. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No. Cleans up, does he brush up, never brushed up. He does.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma az erőteljes gomoly felhő képződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani, helyenként heves zivatar is előfordulhat. A délnyugati déli tájakon kisebb számban valószínű csapadékgócok kialakulása. A délnyugati szél zivataroktól függetlenül is megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 20 és 25, délkeleti felén 26 és 30 fok között alakul. Vasárnap napközben gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb az ország északi felén fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. Többfelé megélénkül, az északkeleti megyékben helyenként megerősödik a délnyugati-nyugati szél. A minimum hőmérséklet 10 és 16, a csúcsérték 22 és 29 fok között várható. Hétfőn az erőteljes gomoly felhő képződés mellett az ország legnagyobb részén több órás napsütés valószínű. A nap első részében még inkább csak az ország délnyugati felén, majd másutt is egyre több felé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati, majd a Dunántúlon északnyugatira forduló szelet élénk, zivatar térségében erős vagy viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 22 és 28 fok között valószínű. Kedden reggelig sokfelé, napközben egyre inkább az ország keleti, észak-keleti felén várható eső, zápor, helyenként zivatar, majd este felé, arra felé is megszűnik a csapadék. A délnyugati, majd az északnyugati szél helyenként megerősödik, zivatar környékén viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet a hajnali 12 és 17 fokról délutánra 19 és 25 fok közé emelkedik. A pollenterhelés a hét második felében a záporok, zivatarok hatására várhatóan lecsökken. Az átmeneti időszakkor a nyári allergénjei közül a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A csalánfélék virágporának mennyisége fokozatosan emelkedik, országosan közepes, a lóromé és az útifűé jellemzően alacsony, helyenként közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban már a legtöbb helyen regisztrálták a kenderfélék, a libatopfélék, a gyékény, valamint a sásfélék és az ernyős virágzatúak pollenjét is. A fák közül a fenyőfélék, a bálványfa, a ciprus és tiszafafélék pollen koncentrációja országosan alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. Továbbá alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a bodza és az olajfa pollenje is. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma több helyen elérheti a magas, nagyon magas szintet. Az epikokkumé jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse. Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
Radnóti Miklós, június című versét Baranyi Péter előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929 és 30 között részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg az első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a szerzeteseknek. A hivatás ajándékát ápoljátok, és őrizzétek minden nap. A pápa üzenete a szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez. Parolin bíboros. A NATO fegyverei Oroszországban ellenőrizhetetlen eszkalációhoz vezetnek. Geleger érsek Horvátországba látogatott.
Ferenc pápa a szerzeteseknek: a hivatás ajándékát ápoljátok és őrizzétek minden nap. A pápa levelet írt Brazíliába a szerzetesek konferenciája ülésére, amelyet a szervezet fennállásának 70. évfordulójára rendeztek. Az evangélium hirdetése a világ sok helyén elsősorban a megszentelt életet élő férfiak és nők tanúságtételével történik, akik odaadóan követik Jézus felhívását a jó hír terjesztésére. Az isteni elhivatást akkor tudják jól megélni, ha az imában beszélgetnek Jézussal, és hűségesek maradnak fogadalmaikhoz. Szeretetteljes levéllel fordult a pápa a megszentelt életről szóló kongresszus résztvevőihez, akik a következő témáról tanácskoztak. 70 éves a brazil szerzetesi konferencia. Hálás emlékezet, misztika, profécia és reménység. A pápa háláját fejezi ki a megszentelt élet hivatásának hatalmas ajándékáért, ami a különböző karizmákon keresztül gazdagítja az egyházi közösséget, és nagyban hozzájárul az egyház küldetéséhez az egész világon. A föld sok részén az evangéliumot elsőként a szerzetesek és szerzetesnők ismertetik meg az emberekkel, felvállalva az Úrtól kapott küldetést. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Azt is tudjuk azonban, hogy a hivatás ajándékát nap mint nap őrizni és ápolni kell, hogy jó gyümölcsöket teremjen minden szerzetes és szerzetesnő életében. Ezért a pápa örömmel fogadta a kongresszus mottóját, melyet Jézusnak az utolsó vacsorán az apostolokhoz intézett buzdításából vettek: maradjatok meg szeretetemben. Valóban, ahhoz, hogy jól megéljük az isteni elhívást, meg kell maradni az ő szeretetében, folyamatos párbeszédben Jézussal a mindennapi imádságban, hűséggel kitartani a fogadalmakban, melyek olyan szépen kifejezik megszentelt életünket, ahogyan arra Ferenc pápa 2020. február 1-i homiliájában emlékeztetett. A megszentelt élet, ha szilárdan megmarad az Úr szeretetében, meglátja a szépséget. Meglátja, hogy a szegénység nem egy gigászi erőfeszítés, hanem egy magasabb rendű szabadság, ami nekünk ajándékozza Istent és a többi embert, mint valódi kincseket. Meglátja, hogy a tisztaság nem zord meddőség, hanem út ahhoz, hogy birtoklás nélkül szeressünk. Meglátja, hogy az engedelmesség nem fegyelem, hanem győzelem anarchiánk fölött, Jézus stílusában. Ferenc pápa azt kívánta a brazil szerzetesi kongresszus résztvevőinek, hogy hálával emlékezzenek az elmúlt 70 év történetére, az egyes szerzetesi családokra jellemző sajátos karizmák misztikája támogassa őket jelenükben, profétai módon kötelezzék el magukat az evangélium hirdetésében, hogy reménnyel nézzenek előre a jövőbe. Az aparecidai szűzanya a brazil szerzetesek anyja közbenjárására bízva e szándékokat, Ferenc pápa szívből jövő áldását küldi rájuk, továbbra is imáikat kérve.
Ferenc pápa üzenete a szabadoktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez. A dél-franciaországi Valence-ban, Avignon közelében tartják május 31-e és június 2-a közt a szabadoktatásban résztvevő diákok szülei egyesületének 23. nemzeti kongresszusát. Ferenc pápa pénteken közzétett francia nyelvű üzenettel köszönti a kongresszus résztvevőit, melyben leszögezi, hogy a szülők a főszereplői és első építészei gyermekeik oktatásának és nevelésének. Ferenc pápa örömmel köszönti a Valence-ban kongresszusra összejült szülőket és az egyesület munkáját kísérő püspököt. A szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesülete ezekben a napokban az oktatási közösség szolgálatán kíván dolgozni, emlékedni és vélemény cserét folytatni. A pápa lélekben csatlakozik hozzájuk, mert a fiatalok és a családok, a társadalom jelene és a jövője az ő érdeklődésének középpontjában áll. A szülői egyesületeket különösen is bátorította a II. Vatikáni zsinat, amely arra buzdította a keresztényeket, hogy spontán módon ajánlják fel segítségüket, hogy az iskola egész munkáját kövessék és támogassák. Kedves szülők! Valóban ti vagytok gyermekeitek oktatásának főszereplői és első építészei, ám ehhez szükség van az egész társadalom segítségére, kezdve az iskolától, szól a Szentatya üzenete. Az iskola és a családok közötti erős szövetség lehetővé teszi az ismeretek átadását az emberi és lelki értékek közvetítésével egyidejűleg. Ez az oktatási szövetség tehát lehetőséget ad az ember átfogó nevelésének elősegítésére, egy emberibb világ felépítése és lelki dimenziója biztosítása érdekében. Végül is arról van szó, hogy segítsünk a fiataloknak felfedezni Isten tervét mindenki számára. Másrészt az iskolai közösség igazi mikrokozmosz, amely nyitott a jövőre. Ide tartoznak mindazok, akik közvetlenül részt vesznek az oktatási folyamatban, a vezetőségtől és adminisztratív személyzettől a tanárokig és a szülőkig. Utóbbiak a központi tengely, amely körül ez a kis világ forog. Így tudnak életet adni a közösségnek, amely a szerepek sokféleségével, de a célok összetartásával magára ölti a szeretet által megerősített keresztény és emberi közösség jellemzőit. A tovább lépés ezen a területen, mint sok más területen, továbbra is a szövetség, a találkozás és az együttműködés útja. Ezért a pápa elengedhetetlennek tartja a szülők elkötelezettségét az oktatói nevelői közösség szolgálatában, és ezt meg is köszöni nekik. Ez egyúttal a globális nevelési paktum egyik pillére, amelynek alkalmazására pápa felkéri őket, hogy az eltérő vélemények ellenére is lelkesedéssel tegyenek javaslatot, mert az emberi élet szent értelmével kapcsolatos vallási meggyőződés lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az emberiség közös alapértékeit, amelyek nevében együtt lehet és együtt is kell működni, építkezni és párbeszédet folytatni, lehetővé téve, hogy a különböző hangok egy nemes és harmonikus dalba fonódjanak össze, idézett a pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából. A pápa végül emlékeztetett az idő nevelő funkciójára, hiszen tapasztalatból tudja, hogy a nevelés nem ér véget az iskolával, és annak hatásai az egész életén át megnyilvánulnak. Lehetővé téve számunkra, hogy elfogadjuk az örömöket és a megpróbáltatásokat. Ahogy a mustármagról szóló példázat jelzi, a szülők és a nevelők munkája nehéz és kényes, hiszen az évszakokkal együtt fejlődik és azt reméli, hogy a jövőben nem várt gyümölcsöket is hoz. Addig is a pápa arra kéri őket, hogy Szent Pál értelemben jól hasznosítsák az időt és nézzenek bátran szemben mostani kihívásokkal. Különösen a mesterséges intelligencia adta kihívásokra gondol a pápa, és arra, ahogyan az a tanulási módszereken túl a gondolkodás módot is forradalmasítja. A kihívással való szembenézés nem csak az erkölcsöt érinti, hanem a gyermekek és a fiatalok értelmi és ítélő képességének képzését is, és a pápa arról biztosítja őket, hogy az egyház mellettük áll. A megkülönböztetés munkájára hívja őket az egész nevelői közösség és az egyház nevében, mert az ilyen típusú kihívásokkal nem lehet egyedül szembenézni. Az élete nevelésnek szentelt megfontolások napjai vetessenek arra, hogy az iskola közösséget az élet igazi iskolájává tegye, lehetővé téve a gyerekeknek, hogy Krisztus reménységével tekintsenek a mai nehéz világra. Ehhez kéri Ferenc pápa Szűz Mária anyai és nevelői segítségét, hogy ösztönözze kezdeményezéseiket és elkötelezettségüket iskoláik szolgálata iránt. Krisztus tartsa meg őket szilárdan, és tegye mindig szeretetének tanúivá. zárul Ferenc pápa üzenete, amelyet a szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez intézett.
Parolin bíboros, a NATO fegyverei Oroszországban ellenőrizhetetlen eszkalációhoz vezetnek. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, óva intett attól, hogy engedélyezzék Ukrajnának a NATO által szállított fegyverek alkalmazását Oroszország területén. Ez a felvetés áll a külügyminiszterek informális csúcs találkozójának középpontjában, amelyet Prágában tartottak május 30-án és 31-én. A vatikáni államtitkár arra figyelmeztetett, hogy ez a konfliktus ellenőrizhetetlen eszkalációjához vezetne. Ez valóban nyugtalanító kilátás, mondta csütörtökön a Vatikáni Bank tevékenységéről szóló könyv bemutatója alkalmával Milánóban, Olaszországban. A híres Ambrosiana könyvtárban tartották Angelo Calleca Olaszország és a pápa szolgálatában című kötetének bemutatóját, amelyen részt vett Pietro Parolin bíboros is. Az Ukrajna nyugati szövetségesei által biztosított fegyverek használata oroszországi célpontokra a NATO tagok körében fontos kérdéssé vált, különösen azóta, hogy Oroszország újabb offenzívát indított Harkiv térségében. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, felszólította a NATO tagokat, hogy hagyjanak fel a néhányuk által képviselt eddigi pozíciójukkal, amelyet fenntartottak Oroszország 27 hónapos teljes körű inváziója során. Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, az elmúlt napokban felszólította a szövetség tagjait a korlátozások feloldására, hogy Kijev csapást mérhessen jogos katonai célpontokra Oroszországon belül. David Cameron, brit külügyminiszter, május elején már kijelentette, hogy Ukrajna felhasználhatja a London által biztosított fegyvereket az orosz területen lévő célpontok elleni csapásokra, és Kijeven múlik, hogy ezt megteszi-e. Hasonló álláspontot fogalmazott meg kedden Emmanuel Macron, francia elnök, hivatalos, ötnapos németországi állami látogatásán. Úgy gondoljuk, meg kellene engednünk, hogy semlegesítsék azokat a katonai területeket, ahonnan rakétákat lőnek ki, és amelyekről Ukrajnát támadják, mondta Olaf Scholz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján. A kancellár megerősítette azt az álláspontot, amelyet a NATO több kelet-európai tagja is támogat. Washington is azt fontolgatja, hogy részleges engedélyt ad Ukrajnának, hogy amerikai fegyverekkel csapjon le Oroszországon belül Harkiv védelme érdekében. Egyes amerikai tisztviselők szerint Biden elnök már megadta az engedélyt. Más országok azonban, köztük Olaszország, ellenzik a korlátozás eltörlését. Vladimir Putyin orosz elnök kedden a maga részéről arra figyelmeztetett, hogy a NATO a tűzzel játszik, amikor azt javasolja, hogy Ukrajna nyugati fegyvereket használjon Oroszországon belüli célpontok elleni csapásokra. Milánóban a sajtónak kommentálva ezeket a fejleményeket, Parolin bíboros megismételte a Szentszék aggodalmát a konfliktus további eszkalálódásának kockázatával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ennek a lehetőségnek mindazokat aggodalommal kellene eltöltenie, akik szívükön viselik világunk sorsát, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Ez olyan eszkalációt vonhat maga után, amelyet többé senki sem lesz képes ellenőrizni. A vatikáni államtitkár az ukrán konfliktussal összefüggésben a Szentszék béketörekvéseiről elmondta, hogy humanitárius szinten folytatódnak, különösen az Oroszország által elrabolt sok ukrán gyermek családjukhoz való visszajuttatásának kérdésében. A Matteo Maria Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, tavalyi kijevi és moszkvai missziója által elindított folyamat lassan halad, de meghozza gyümölcsét, mondta a Parolin bíboros, megjegyezve, hogy jelenleg nem nagyon van több mozgástér. Parolin bíborost az újságírókkal folytatott beszélgetése során többek között a közelgő júniusi európai parlamenti választásokról is kérdezték. Ezzel kapcsolatban nyomatékosította, hogy az egyház álláspontja soha nem pártorientált, és nem nyilatkozhatunk egyik vagy másik mellett vagy ellen. Hangsúlyozta azonban az európai polgárok részvételének és szavazatának fontosságát, mert ez a demokrácia megvalósítását és gyakorlását jelenti. Ugyanakkor figyelembe kell venni azon jelöltek értékeit, akik közel állnak a katolikus érzékenységhez, vagy hasonlóak ahhoz. Azt mondanám, hogy ezek azok az elvek, amelyekhez ragaszkodnunk kell, tette hozzá Parolin bíboros. Végül szólt Bernardino Nogara, olasz bankár, a JOR, a Vatikáni pénzintézet alapítójának személyéről és tevékenységéről, aki az egyháznak, a pápához és a Vatikánhoz hűséges embere volt, és aki az egyház pénzügyei kezelésének új módját hirdette meg. A vatikáni államtitkár bemutatta, hogy milyen tulajdonságokat követelnek meg azoktól, akik pénzügyi területen dolgoznak. Legyen hozzáértő, becsületes és átlátható. Újságírók kérésére kommentálta a Vatikán pénzügyeinek helyzetét is. Emlékeztetett arra, hogy a pápa nagy erőfeszítéseket tett a pénzügyek rendbetétele érdekében. Az is igaz, hogy sok túlzás jelent meg a vatikáni pénzügyekkel kapcsolatban, nem mondom, hogy álhírek, de minden bizonnyal túlzások. Úgy gondolom, hogy a pápa által végzett tevékenység előnyös lehet, és lehetővé teszi a Szentszék számára, hogy nyugodtan haladjon előre, még akkor is, ha az általános helyzet nyilvánvalóan nem túl kedvező, különösen a hívek felajánlásai tekintetében. Az adományok csökkenőben vannak, mint szinte mindenhol, egyházmegyei szinten is. Pietro Parolin bíboros szerint a recept, az egyház nagyobb hitelessége, megbízhatósága, és hogy megbízhatónak érzik az emberek. Másrészt az egyház sok jót tesz, ezt nem szabad elfelejtenünk. És bízni kell abban, hogy a legtöbb, amit adományoznak, az emberek javát szolgálja.
Geleger érsek Horvátországba látogatott. Csütörtöktől szombatig tart Paul Richard Geleger érsek horvátországi útja, amelyre Dražen Kutleša zágrábi érsek meghívására érkezett, a főváros védőszentje ünnepére. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia X fiókjában közzétett program szerint a főpásztor találkozik Andrej Plenković miniszterelnökkel, Gordán Grlić Radman külügyi és európai miniszterrel. Az érsek részt vesz a Horvát Katolikus Egyetem könyvtárának ünnepélyes felavatásán, ahol előadást tart és részt vesz egy fogadáson a pápa ünnepére. Geleger érsek szentmisét celebrál a zágrábi székesegyházban a Kőkapu Mária ünnep alkalmából a horvát püspökök jelenlétében. Május 28-án a vatikáni külügyi államtitkár szentmisét mutatott be Rómában a Szent Jeromos templomban a horvát nemzeti ünnep alkalmából. A szertartáson emlékeztetett rá, hogy a Horvátország és Szentszék közötti kapcsolatok sosem gyengültek meg, dacára a számos csatának, ami a történelem során lezajlott. Homiliájában arra szólította a híveket, hogy imádkozzanak minden nemzetért, melyet háború és konfliktus sújt. Végül pedig hálát adott Istennek a szabadság és a béke ajándékáért Horvátországban.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Elérkezett a búcsú napja már, gyászruhába öltözött a zajos nagyvilág, siratja csöngyét, mit elvesztett, s nem találja rég. Elrohant az idő, s vele minden, mi szép.
De maradt még egy perc, hogy lássuk, mennyit ér. Azt tudod, hogy csendesen van még remény, hitünk a jel, hogy él az Úr, gondot visel ránk. Ha fővele tervezünk, benne boldog jövő vár. Valaki indul, valaki itt marad, valami nem a miénk, de van mi örökre megmarad. Indulj, te is lép tovább, találd meg önmagad.
Elérkezett a várva várt idő, a nyíl, mely messzire száll, többé ki nem lőhető. Indulni kell, lép tovább, a szeretet útja vár. Találkozunk majd fenn a Golgotán.
Valaki indul, valaki itt marad, valami nem a miénk, de van mi örökre megmarad. Indulj, te is lép tovább, találd meg önmagad.
Keresd meg mi szép a hajnal sugarát, mutass utat nekünk, hol van az igazság. Dol nélkül énekelj tovább, a csend az új hazád.
Hidd el, hogy minden percben Krisztus számít rád. Valaki indul, valaki itt marad, valami nem a miénk, de van mi örökre megmarad. Indulj, te is lép tovább.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumi jelenet azzal kezdődik, hogy felsorakoznak Jézus előtt a zsidó vallási vezetők, a főpapok, az írástudók és a nép előjárói. Ez utóbbi csoport alatt a főtanács egyes tagjait kell értenünk, és nem a tanács valamennyi tagját. Szándékuk világos, tanítása és cselekedetei miatt számon akarják kérni Jézust, ezért a következőt kérdezik tőle. Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Nem nevezik meg pontosan, de könnyen kitalálhatjuk, hogy mire gondolnak. Mivel a jelenet közvetlenül a templom megtisztítása, a kereskedők kiűzése utáni napon történt, ezért egyrészt ezt jelenti. Ők is a messiási idők jeleként értelmezhetnék a jézusi tettet, de ez annak elfogadását jelenteni, hogy Jézus a messiás. Másrészt kérdésük Jézus egész tevékenységére, azaz tanítására és csodáira is irányul. A szenvedése előtti utolsó napokban ugyanis Jézus a jeruzsálemi templomban tanít és csodákat tesz. Fellépését a nép örömmel fogadta, a vallási vezetők viszont nem akarták tudomásul venni, hogy megkérdezésük nélkül egy vándor tanító ilyet tesz a templomban, ráadásul Jézus nagy tekintélynek örvendett a nép körében. Jézus ugyan hivatkozhatna a mennyei atyától kapott küldetésére és isteni tekintélyére, de mégsem teszi, mert jól ismeri a kérdezők elutasítását és hitetlenségét.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 231-es, az Éneklő Egyház énekeskönyv 578-as, végül a Szent Vagy Uram 180b számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent Vagy Uram 231-es, az Éneklő Egyház énekeskönyv 578-as, végül a Szent Vagy Uram 180b számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Thank you.
ágyba jöttem.